Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Megjelent egy tanügyminiszteri rendelet, amely az iskolák új országos működési szabályzatát tartalmazza. A változtatások egyike, hogy nem két fél évből, hanem öt úgynevezett oktatási modulból épül majd fel a következő tanév. Ehhez kapcsolódva Szorin Kümpé Ánó oktatási miniszter bejelentette, hogy félévi dolgozatokat sem kell írni, sőt, jelentős mértékben megnövelik a tanárok autonómiáját, azaz rájuk bízzák, hogy miként értékelik ki a diákjaik teljesítményét, mindössze egy évvégi átlagosztályzatot várnak. A tervezett módosítások között szerepel még, hogy az iskolák ősztől csak elektronikus naplókat használhatnak, ezeket azonban kötelezően ki kell majd nyomtatni és offline formában archiválni. Mennyire hatékony az új oktatási reform, megvalósul vagy megreked az úton? Megpróbáltunk-e az elmúlt 30 évben elhatárolódni a kommunizmustól a rendelkezésünkre álló legerősebb eszközzel, az oktatási rendszerrel? És vajon a román állami iskola igyekszik valamilyen oktatási tapasztalaton keresztül mentalitás szintjén szabad embereket képezni? Vagy még mindig a legjobb modellt keresi annak érdekében, hogy a közoktatás betöltse a valódi szerepét? Ferenc Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség országos szakmai elnöke a Naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a felkérést.
Kezdjük talán azzal, és erről már többször volt szó a Marosvásárhelyi Rádió különböző műsoraiban, hogy a forma és a tartalom az nem kezelhető külön, amikor oktatásról beszélünk. Sokszor nekiugrottak az egyes miniszterek hol a formának, hol a tartalomnak, de a végeredmény alapvetően a kudarc lett. Erre engednek következtetni legalábbis a különböző felméréseknek a sarokszámai, amelyekből az látszik, hogy a rendszerrel baj van, maradjunk ennyiben.
Hát értelemszerűen az elmúlt esztendők közoktatáspolitikái bebizonyították azt, hogy nem abba az irányba mozdult el a reformtörekvés, hogy az mondjuk így holisztikusan kezelve a közoktatási rendszer problémáit és magát az egész iskola rendszerünket, az a problémákat egy olyan szemlélettel tudja kezelni, amely az eredményességet és a gyermekközpontoságot tudja egyforma mértékben megvalósítani. Tehát nem csak statisztikai adatok, nem csak a nemzetközi felmérések, hanem a saját méréseink, illetve az egyre romló tanulmányi eredmények is, meg a környezet, meg a közoktatásban dolgozók motivációja mind-mind azt mutatja, hogy azok az intézkedések nem maradtak meg, nem tudtak beépülni, és nem tudták kezelni a különböző problémákat.
Amikor azt mondom, hogy a rendszerrel problémák vannak, akkor arra gondolok, hogy a tanterv az alapvetően az anyagnak az elsajátítását követeli, még mindig az anyag elsajátítását követeli, nem pedig készségeket, kompetenciákat fejleszt, pedig az iskolának nem az anyag kívülről való megtanulása, a magolás, a bemagoltatás kellene, hogy a célja legyen, hanem a gondolkodási készség kialakítása, a gondolkodási készségnek a fejlesztése. És lehet, hogy elméletben valamennyi pedagógus elismeri, hogy így kell, hogy történjen, viszont azt mutatják a felmérések, hogy mégsem így történik. Lehet ezen változtatni, így egy csettintéssel, egy miniszteri rendelettel?
Ezzel a miniszteri rendelettel minden bizonnyal nem, mert technikailag azok az előírások, amelyek ebbe belekerülnek, azok nem azt a funkciót adják az intézkedés sorozatnak, amelyről most az előbb ön is tett említést. Tehát tény és való, egy központosított rendszerben, amelyben egy merev kerettanterv van, egy vastagos tananyag van, abban nem lehet olyan mozgásteret adni egy pedagógusnak, amitől kellő körülmények és lehetőségek fognak állni a rendelkezésére, hogy kompetencia alapú az úgynevezett finomkészségek kialakulását és kialakítását, az élethosszig tartó tanulás kultúráját, az életre és az élet kihívásaira, probléma megoldásra, kritikus gondolkodásra, stb. Tehát ilyen funkciói készség elsajátításnak nem tud megfelelni. Technikailag a rendszerünk keretei ma az egy tananyagcentrikus és egy vizsgacentrikus rendszer, amelyben, még egyszer mondom, nincsen megadva az a pedagógusi szabadság, amellyel azokat a problémákat, amiket ön is a felvezetőjében, illetve a kérdésfeltevésbe felsorolt, megoldásra tudnak kerülni. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy maximum ez, amit most elővetítenek, az egy folyamatnak a kezdete tud lenni. A kérdés az az, hogy a folyamatot mennyire tudja a közoktatás irányítás és az egész rendszer végigvinni magával, nem csak kereteiben, hanem tartalmilag is.
A tanárnak több autonómiája lesz, legalábbis ezt tervezi a miniszter, és a diákok tehermentesítése az alapvetően az én olvasatomban a vizsgacentrikusságtól való eltávolítást jelenti.
Értelemszerűen a tanárnak elsősorban akkor tud lenni szabad mozgástere, amennyiben nem csak az eszközöket bocsátják a rendelkezésére, most itt beszélek az értékelésről, mint eszközről, hanem a követelményeket, a tananyagnak relevánssá való tételét, a környezetben megvalósítható mozgásteret, fizikait is és elméletit is, tehát mind-mind egy olyan komplex kérdés ez, amely a pedagógus szabadságát alkotják, és amelyet, hogyha csak felületeiben érintünk, akkor ugyanarra sorsa jut, mint az előző években. Tehát nem elég megszüntetni a fél éveket, át kell gondolni a teljes működési keretet. Most többek között az iskolák országos működési szabályzatában eszközlik azokat a módosításokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a keret adott legyen. Ezt utána tovább lépve olyan általános jellegű tanácsokat, útmutatókat, elvrendszereket kell felépíteni, amelyek tovább segítik a pedagógus társadalomnak, a pedagógus társadalmat abban, hogy megértsék, hogy merre akarja vinni a közoktatás szekerét a döntéshozó, a szaktársa. Értem itt azt, hogy a tananyagnak melyik részét milyen kompetenciával, milyen eszközökkel várja el, hogy leadásra kerüljenek, hogy milyen értékelési formákat lát a közoktatási rendszert irányító szaktársa lehetővé adott kompetenciák fejlesztésében. Sorolhatnánk itt azokat a módszertani útmutatásokat, amelyek által egyfajta iránytűt adunk a pedagógusnak, aki természetesen mindezeknek a birtokában a saját oktatási folyamatát a gyermekek érdekében meg tudja valósítani. És ami nagyon fontos, az, hogy lehetőségeket teremtsünk. Tehát egy 30-as létszám osztályban, akár egy 25-ös létszám osztályban, ahol sajátos nevelési igényű gyerekek vannak, ahol magas kompetencia szintű, tehetséges gyerekek vannak, ahol különböző szociális hátterű gyerekek vannak beírva, ahol különböző matematikai képességű vagy éppenséggel nyelvképességű gyerekek vannak, beszéljünk itt a román nyelvről vagy az idegen nyelv oktatásáról, a jelenlegi keretek között például csoportbontással nem lehet órarend szinten például, vagy a kerettanter szinten nem lehet működni. Tehát ezeket a lehetőségeket is meg kell tudni teremteni a pedagógusok számára annak érdekében, hogy a közoktatást a gyermekek egyéni és kiscsoportos érdekében úgy tudják megszervezni iskolák és osztályok szintjén, hogy az a gyermeknek legyen jó, hogy az az értő tanulást tudja szolgálni, hogy az olyan, még egyszer kihangsúlyozom, finom készségeit is tudjon fejleszteni, amelyekre a mindennapi életben majd iskola után, akár iskola alatt is szüksége lesz, és itt említettem a probléma megoldó készséget, a kritikus gondolkodást, az analitikus képességeket, az empátia az empátia fejlesztését a gyermekek egyéniségébe, személyiségébe, beszélhetünk itt pályorientációról, és sor olyan lehetőséget és fontos területet is hozzá kell rendelni, megteremteni a kereteit és a tartalmát, amely által az egész fog tudni működni. Amennyiben csak a keretnél maradunk, ahogy ön is említette, és tartalmakat, releváns tartalmakat, modern, korszerű tartalmakat eszközökkel és környezettel nem rendelünk hozzá, akkor megint csak tanulni lehetünk egy hát nevezzük egy kicsit költőjén füstben egy termet.
Volt egyébként ezekről a változtatásokról, amelyeket a miniszteri rendelet előír, egyeztetés, a szaktárca kikérte a szakmának a véleményét, vagy ez egyéni ambíció, nyomot hagyni a rendszeren, mindegy, hogy milyen nyomot?
Én ezt nem tudom megítélni. Római Magyar Pedagógusok Szövetsége a kisebbségi államtitkársággal rendszeresen egyeztet különböző kérdésekben, főként olyan kérdésekben, amelyek a kisebbségi oktatásra sajátosabban hatnak, vagy éppenséggel jobban érintik. Emellett a szaktárcával ennél mélyrehatóbb egyeztetésünk nekünk nem volt. Nem ismerem, tehát a procedúráját, tudom az eljárását annak, hogy a társadalmi párbeszéd csoportba beszélik ezt át a Szülők Országos Szövetsége, a szakszervezetek és számos más ebben az eljárásban megnevesített szervezettel. Továbbra is nem is a kételjünket szeretnénk megfogalmazni, hanem a reményünket abban annak érdekében, hogy bármi intézkedést elkezdenek, akár ezt is, mert igen, helyre kell tenni, amennyiben egy olyan tanévszerkezetünk van, amely nem számol már a szemesztereknek a létével, akkor azt az országos működési szabályzatba is, ha még rövid távra való érvényességét tekintően is, jogilag is helyre kell tenni. De nem szabad azt elfelejtenünk, hogy mindehhez olyan további intézkedéseket, ajánlásokat, útmutatókat is kell megfogalmazni, és a pedagógusok iskolák irányában tárni, amelyek ugyanúgy, ahogy helyre teszik a formai kérdéseket, a tartalmi és kompetenciafejlesztési kérdéseket is hozzáigazítják ahhoz a kerethez, amelynek a mostani igazítása ezzel az intézkedés sorozattal teljes mértékkel egy bizonyos logikusságon alapul. Tehát, hogy ezeket a lépéseket nem késő megtenni, hogy a jövő tanévre a dolgok kezdenek a helyére kerülni. A kérdés az az, hogy mikor lépjük meg, illetve azt várjuk és reméljük, hogy felismeri a közoktatás irányítást sért felelős szaktárca, a döntéshozók, hogy semmilyen reform nem marad meg, nem indul be, a motra nem tud huzamosabb ideig működni, be sem gyúl, hogy már ha megengedik ezt a jelképesen fogalmazzak, amennyiben előzetesen a pedagógusok készségfejlesztése ebben az irányban, a reform irányában meg nem történik. Tehát, hogy ehhez a tanár továbbképzés és a tanár képzés a kulcs, legalábbis ezt mutatják a fejlődőbb közoktatási rendszerű országoknak az eredményei és a példái.
Ferenc Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség országos szakmai alelnöke a Naprakész vendége. A hazai közoktatásról beszélgetünk annak kapcsán, hogy megjelent egy tanügyminiszteri rendelet, ami az iskolák új országos működési szabályzatát tartalmazza. Ön itt az imént említette, hogy vannak jó példák, és sokszor elhangzik az, hogy idézem, nem értem ezt a teszetosszasságot, ami történik Romániában a tanügy körül, nem kellene egyebet tenni, mint a jól működő finn rendszert átültetni a hazai gyakorlatba. Eddig az idézet egy egy állampolgártól, vagy az állampolgároktól nagyon sok helyről halljuk az ilyen típusú kijelentéseket. Tényleg ennyi? Ezen áll? Vagy pontosabban ezen bukik nálunk a dolog? Hogy nem ültetünk át egy jól működő rendszert? Vagy azért ennél bonyolultabb ez az átültetés?
Én nem azt mondom, hogy ennél bonyolultabb. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok tekintetben a közoktatásunkban megvalósítható, vagy megvalósítandó pedagógiai nevelési értékrendek a különböző népek, nemzetek kulturális és társadalmi értékrendjei alapozódnak. Tehát én nem vagyok ennek a szakértője, de úgy gondolom, hogy olyan működő receptek, amelyeket kiemelünk Finnországból, és beemelünk úgy, ahogy vannak Romániába, vagy bármelyik másik országba, ez egyfajta utopisztikus gondolat. Nem biztos, hogy ebben a keretben, ebben a kulturális társadalmi közegben tudna működni. Ellenben az, hogy tanuljunk jó gyakorlatokat, ellenben tanuljuk azt, hogy mitől tud sikeres lenni egy közoktatási rendszer, hogy milyen ráfordítás eredménye, akár anyagi ráfordítás is, itt beszélhetünk a GDP-ből, a hazai jövedelemnek az arányaiból mekkora ráfordítás történik a közoktatásra, de egyébként a továbbképzése, milyen beruházás történik a humán erőforrásba, milyen a tanár továbbképzésünk, a tanárképzésünk, milyen az iskola hálózatba, az iskola ingatlanokba, milyen oktatási környezetet teremtünk, és ezt sorolhatnánk itt tovább. A jó gyakorlatokat kell tudjuk tanulni, de a romániai közoktatási rendszernek egy 21. századi romániai értékrendekre és romániai nevelési elvekre alapozódó külföldi jó gyakorlatokból átvett elemekkel gazdagított közoktatási rendszerre van szüksége. Magyarán szólva, mi magunknak kell kidolgozzuk azokat az innovációkat, azokat a pedagógiai gyakorlatokat, azokat a kereteket és környezeteket megteremtsük, amelyeket a mi értékeink mentén szeretnénk az elkövetkező nemzeti generáció életébe beépíteni, és ezt viszonlátni, és használnak örvendeni. Tehát, hogy nem úgy gondolom, hogy egy receptet át tudunk enni Finnországos, be tudunk ideépíteni. Nagyon sok mentalitásbeli és történelmi, sok évtizednyi fejlesztés és a közmentalitásra gyakorolt hatás volt szükséges ahhoz, hogy a finn oktatási rendszer is ide kerüljön. Ellenben azt, hogy megfogalmazzuk, hogy mit szeretnénk a közoktatási rendszerünkkel, nevezzük itt akár a Művelt Románia programban leírt elveket is, amelyek nagyon helyes, nagyon modern és 21. századi elvek. De hogy azt folyamatként képezzük fel, ahhoz erőforrásokat rendeljünk, és azt következetesen politikai színezettől végigvigyük az elkövetkező 10 éven keresztül legalább, akkor elmondhatjuk azt, hogy implementálódhat, bevezetődhet egy olyan újabb gondolkodásmód, megtalálja, meg tud gyökerezni, megtalálja a kapaszkodóit, amely jelentős hatást tudna gyakorolni a jelenlegi közoktatási rendszerre.
Számomra az a kérdés, itt említette ön, hogy mit szeretnénk a közoktatási rendszerünkkel, hogy találkoznak a különböző rétegeknek az elvárásai, mert a diákok értelemszerűen azt szeretnék, hogy használható a mindennapi életben való boldogulásukhoz való tudást kapjanak az iskola rendszertől. A család, pontosabban a szülőknek a legfontosabb elvárása, hogy az oktatási rendszer minél több terhet át tudjon venni tőlük, a lehető legnagyobb mértékben mentesítse a szülőt, és az iskola rendszer olyan tudást adjon, amely biztos jövőt ad a gyermeknek. A társadalom az azt várja el, hogy az oktatás csökkentse az egyenlőtlenségeket. A gazdasági élet szereplői azt várják el, hogy az oktatási rendszer az oldja meg a foglalkoztathatósághoz szükséges ismereteknek az átadását. A politika pedig, na hát abban nem vagyok kellően meggyőződve, hogy a politikum mit vár el a hazai közoktatási rendszertől. Találkoznak ezek az elvárások?
Az elvárásokat találkoztassa egy koherens, jövőbe tekintő, gyermekközpontú, hatékony közoktatási rendszerbe. Sehol a világon nincs olyan közoktatási rendszer, amely csak egyet képvisel. Pontosabban van, de hatékony nincs. Tehát ott, ahol hatékonyság van a közoktatási rendszerekben, egyrészt pénzbeli ráfordítás van, kutatás van mellé rendelve, a kutatás eredményeit beépítik a közoktatás politikába, a tananyagfejlesztésbe, a kompetenciafejlesztésbe, mindezeket az egyetemeken keresztül. Rendes tanárképzés van, nem csak bölcsészképzés, továbbképzés államilag és helyileg támogatott prioritás tekintetében. Ezáltal egyensúlyban van a módszertani, pedagógiai, kurikuláris megújulásnak a lehetősége, és összekapcsolják a különböző ágazattal, az innovációval, az iparral, természetesen mindenfajta olyan szolgáltatással lehetőségeket teremtenek, beruháznak, az iskolákban mindent is meg lehet tanulni, ki lehet próbálni, ami az élettel kapcsolatos. Finnországban most már közhelynek tekinthető, de a matematika tankönyvekben a feladatok valós élethelyzetből indulnak ki. Valós élethelyzetbe való alkalmazhatóságát követik annak a bizonyos matematikai műveletnek, vagy akármilyen más témának, tananyagrésznek. Ez az, amifele el kellene mozduljon a mi közoktatási rendszerünk is. Ne a telefonozás csak egyszerű szórakozás legyen, hanem egy jövőbeli munkaeszköz annak a diáknak, amit a mi dolgunk nem tiltani az iskolában, hanem megtanítani a funkcióit. És ez csak egy banális példa. Én úgy gondolom, hogy mindezek addig, ameddig ezek az elvárások elszigetelődnek egymástól, addig ilyen jellegű problémákkal küszködünk, mint amivel egyébként küszködünk is. Amennyiben egy szakmailag elismert és megbízott közoktatás politika összefésüli ezeket az elvárásokat, pénzt is rendel beléje, erőforrásokat is rendel beléje, képzést is az erőforrásnak, főleg a humán erőforrásnak a továbbképzését, képzését is egy koherens rendszerbe tudja összehozni, akkor az megmutatkozik az eredményességben, és az elvárások, különböző elvárásoknak a megfelelhetőségében is. Sokszor sok tanulmányt lehet olvasni az interneten is, hogy ez a fajta ráfordítás, ez a fajta koherencia, az megmutatkozik rövid távon egy ország GDP-ében is.
Említette ön a finn tankönyvek példáját, és ezzel eljutottunk a hazai közoktatási rendszernek egy másik súlyos problémájához, a funkcionális analfabetizmus magas arányához, ami nagyon világosan jelzi, hogy valami nincs rendben. Legutóbb a hónap közepén közzétett Brio-teszt eredményeiből az oktatási eredmények javítását célzó digitális platforma Brio, és ennek az eredményeiből látjuk azt, hogy a hazai diákok 42%-a nem tudja értelmezni az információkat, és nem tud ezekről önállóan gondolkodni. Ez jelenti azt, hogy funkcionális analfabéta, tehát tudja azt, hogy mit mond ki Pitagorasznak a tétele, ugye, hogy A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzet, bármely derékszögű háromszög leghosszabb oldalának a négyzete megegyezik a másik két oldal négyzet összegével, és lehet, hogy ezt nem tudja a finn diák így elmondani, viszont tudja alkalmazni ezt. Hogyan lehet segíteni ezen a problémán? Ilyen reformkísérletekkel, mint amelyekről beszélgetünk?
Hát ez az intézkedés sorozat, ez nem érinti ezt a részét. A mostani iskolai országos működési szabályzatban ez közelendő módosítások. Ellenben itt a kulcs az alkalmazhatóság, tehát a tudás alkalmazhatósága, nem a tudás átadása, ezáltal a lexikális tudásról beszélünk, továbbra is információt adunk át, frontális oktatás van, hanem a tudás alkalmazhatósága minden téren nem az, az a reakció kell legyen egy tananyag átszervezésénél, vagy akár egy kerettantár átszervezésénél, egy nagy felhördülés, hogy kivesszük a latint, és a román nép az egy latin nép, és akkor az ott kell maradjon, hanem azt integrálni valamilyen fajta nyelv kompetenciákat fejlesztő, nyelv műveltséget fejlesztő tantárgyba, tantárgy közi tantárgyba. Ugyanez van a biológiával, a kémiával, a fizikával, ugyanez van a STEAM-mel, amelyik ugye a mérnöki képességeket, a művészi képességekkel, a matematikai kompetenciákkal együttesen tantárgy közi szemlélettel kezeli, és összefüggéseibe magyarázza meg, adja át a diáknak, hogy az megértse az élet összefüggéseit is. Tehát az átlátható, ez a fajta alkalmazhatósága, még egyszer kihangsúlyozom, az, ami hiányzik a mostani közoktatásban, a tanítási folyamatból. Itt nem a pedagógusok a hibások, ugyanígy 30 évvel ezelőtt a finn pedagógust is lehet hibáztatni. Ez a társadalom reakciója erre. De olyan körülmények között, ilyen kerettantervel, ilyen tananyaggal és ilyen vizsgakövetelményekkel ilyen munkát lehet végezni. Amennyiben a keretek mellett a tartalmakat az ilyen típusú feltételeket is megteremtik, amitől a tudás alkalmazhatóvá válik, én úgy gondolom, hogy ez a titka egyébként a finn oktatási rendszernek, akkor én úgy gondolom, hogy azok a mutatók is, amelyek terén jelenleg Románia irtózatosan gyengén teljesít, messze menően többek között az értő olvasásnak, a szövegértelmezésnek, feldolgozásnak a kérdését illeti, akkor javulás is bekövetkezik. Amíg így marad ez a rendszerünk, hogy tananyag és vizsgaközpontú, addig is csak deklaratív módon kompetenciafejlesztés központú, addig javulás sem várható el. Mondom, a mostani intézkedés sorozat az bátorító, az abban a helyzetben hoz számos pedagógusunkat, jó magunkat is, hogy reméljünk, de a kerethez a tartalom is fontos.
Távol áll tőlem a pedagógus társadalomnak a hibáztatása. Ön mondta azt az imént, hogy ezzel a tantervel ezt lehet elérni.
Így van.
Ilyenkor nem cinkos az, aki néma? Nem asszisztál a pedagógus társadalom ahhoz, hogy ez a rendszer, ez csak épp meglegyen, de ne fejlődjön?
Nem néma a pedagógus társadalom, talán ennyi év után egy picit reményvesztett, egy kicsit úgy túlságosan megpróbáltatott, és félig járatott útakat annyiszor megtette, hogy már jó maga sem bízik abban, hogy esetleg bármi lényeges szinten megváltozik. Én úgy gondolom, hogy már nem bízunk benne, nem arról van szó, hogy nagyon sok tehetséges pedagógust ismerek, szerencsére országszinten különböző továbbképzéseken, konferenciákon, Bolyai Nyári Akadémiákon alkalmam van számos pedagógussal, a pedagógusokat képző tanárral beszélni, és óriási erőforráson ülünk, amennyiben és azt is elmondhatjuk, hogy szeretnek járni általában pedagógusok továbbképzésre. Itt a kérdés az, hogy az a továbbképzés, az a képzés mennyire releváns, mennyire ad megoldást számukra, támogatva van-e, rendszert szolgálják-e. Én nem úgy gondolom, hogy cinkos lenne, ezt kétségtelenül kívülállóként ez így tűnik. Én úgy gondolom, hogy egy picit reményvesztett, és már nem bízik abba, hogy következetesen az a változás, amit most a velem egyidős pedagógus, én, aki 23 éve tanítok, számos hasonló reformot átéltem, kezdeményezést átéltem, és mindig visszakerültünk oda, ahová elindultunk, és lehet, hogy már nem bízunk abba, hogy ez be is következik. Az én tisztem az azt mondani, hogy most kicsit egyszerűen fogalmazva, reményhal meg utoljára bizakodjunk, mi vagyunk a nemzetünknek az utolsó esélye, és azt a fajta hozzáállást, amit a tanítványainkért meg kell tudjunk tenni, azt kitartóan meg is kell tegyük. Továbbra is úgy gondolom, hogy amikor felismeri az országunk, hogy pénz nélkül és alapos szakmai szemlélet nélkül nincsen közoktatási rendszer, amikor úgy gondoljuk, hogy eljön egyszer a pillanata, hogy Románia támogassa a közoktatás innovációt, és ott legyen, tegyük fel, a londoni oktatás technológiai világkiállításon egy külön standal, ahogy azt egyébként Magyarország megtette már az elmúlt esztendőkben, ahol kiemeli a rendszer is azokat a tehetséges és kiváló kiemelkedő munkájú pedagógusokat, amikor nem csak az lesz a fontos, hogy milyen tantárverseny eredményeket értünk el, vagy milyen eredményeket értek el, amikor nem az lesz a fontos, hogy a rangsorokat állítunk az érettségi eredmények alapján, vagy kísérettségi eredmények alapján, hanem mindezeket elfelejtjük, és a gyermek, és a jövő fejlődése és társadalmunk jövőben jólléte érdekében jólétét tartjuk a szemünk előtt, akkor úgy gondolom, hogy felelősségre vonhatók, cinkossággal is illethetjük esetleg a pedagógusokat abban a kérdésben, amit ön is felvetett. Én úgy gondolom, hogy háborúba küldeni egy hadsereget annélkül, hogy megtanítsam a modern fegyverek használatára, vagy éppenséggel fegyvert nem adunk a kezébe, vagy sorolhatnánk ezt így tovább, előzetes kiképzés nélkül, akkor az a háború nyugodtan demoralizált katonákkal lesz teli, és az egy elveszthető háború is lehet.
Azt mondja ön, hogy a pedagógus a nemzet utolsó reménye. Én bízom abban, hogy nagyon sok pedagógus gondolkodik így, viszont a rendszer is ott van, és a rendszer nem megkerülhető, vagy a rendszert nem mindenki kerüli meg, és itt említette ön azt, hogy ne a tantárgyversenyekre, ne a rangsorokra összpontosítsunk, de hogy mégis ez történik, és kívülről az látszik, hogy a tanár figyelme a teljesítményre összpontosul, és ezért mindössze 3-4 gyerekkel dolgozik, mert ezt értékelik az ő munkájában, nem pedig azt, hogy az egész osztály hogyan áll, hanem van 3 gyereke, aki nagyon ügyes egy tantárgyversenyen, és ezt nem a felületes információszerzés mondatja ezt velem, hanem tapasztaltam azt, hogy igen, vannak ilyen tanárok.
A teljesítmény és a teljesítményorientált oktatási rendszernek ezek a mutatói, amit ön is felsorolt, mikor elsősorban a teljesítmény a fontos, ami kvantifikálható, számszerűsíthető teljesítmény jegyben, helyezésben, érdemfokozatban, stb., akkor ez a rendszer ezt produkálja. Tehát, hogy még egyszer mondom, a tehetséges gyereknek a felzárkóztatása az ilyen szinten kvantifikálható. Nem szeretnék félreértést, de nagyon sok munka van egy országos vagy megyei tantárgyverseny eredmény mellett. Ellenben ott van a középkategória, akik a társadalomnak a terhét fogják nagy mértékben a vállukra venni felnőttként, ott van a leszakadozó kategória, akikre mindig a gyengébeknek, ezért létezik a pozitív diszkriminációnak az elve, hogy azok vagy a méltányosság elve, azoknak, akiknek pluszra van szükségük, ott plusz feltételeket kell teremteni. Ahhoz, hogy ő is az almát le tudja szedni a fáról, magasabb létrára van szüksége az arra rászorulónak, az alacsonyabb embernek. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy, ha mi megteremtjük azokat a feltételeket, amely megengedi a szakos pedagógusnak azt, hogy együttműködjön a kollégájával interdisziplináris vagy éppenséggel tantárgyközi módon, amely megengedi azt, hogy egy osztályt az óra szerkezetben, természetesen óra bír fejébe meg lehessen osztani a kereteit a differenciálásnak és a felzárkóztatásnak, a közoktatás mindennapjaiba meg lehetne teremteni, akkor minden bizonnyal ezek a problémák sokkal könnyebben kezelhetővé válhatnának. Míg nincsenek ezek a keretek és ezek a lehetőségek megadva, úgy gondolom, hogy nagyon nehezen és nem föltétlenül jogosan vagy elszámolhatóbb módon tudjuk a pedagógusokon számon kérni adott probléma megoldásának vagy adott problémának a megoldását. Tehát, hogy egyszer lehetőségeket és kereteket kell teremtsünk, tartalmakat hozzárendeljünk, és onnantól fogva válik, miután egy, hát nem mondom tökéletes, de egy jól működő gyermekközpontú rendszert, vagy az előbbiekben elbeszéltek szerinti rendszert építenek fel, akkor valós mértékben elszámolható, motiválható lehet egy pedagógus társadalom.
Van a rendszer, elmondtuk azt, hogy milyen a rendszer, van a pedagógus, és van a gyerek, illetve ott van a szülő negyedik szereplőként is. Mit tegyen az a pedagógus, aki igen, ebben a rendszerben dolgozik, ismeri a tantervet, tudja azt, hogy mit ír elő az, és látja azt is, hogy mi kellene a gyereknek, mire van szüksége a gyereknek, mit tehet?
Én bárki, aki kérde, itt a mostani keretek között jól működő, jó gyakorlatok vannak, tehát ott, ahol az iskola, a pedagógus, a szülő között állandó párbeszéd, együttműködés, közös projektek, nyitottság, a szakmai jellegű kérdések időközönkénti történő újraértékelésébe, tehát, hogy egy nagyon jó konstruktív együttműködés van, és erre van. Itt Erdély Magyar Közoktatásban is számos olyan tanintézmény, ahol a szervezeti kultúrájának a tanintézménynek erre a nagyon méltányos és egyenlő, egymást támogató kapcsolatrendszer alapozódik, ott sokkal könnyebb bármilyen intézkedést, legyen az központi vagy helyi kezdeményezésű érvénybe léptetni. Én mindenkinek ezt tanácsolom, hogy meg kell találni azt a pontot, ahol találkozik a pedagógus közösség, a szülői közösség értékrendjével, közös elvárásaival, és ami messze menően a két fél által a gyermekek érdekét szolgálják. Van nagyon több olyan tanintézmény, ahol nagyon jól működő pályorientációs rendszert épített fel az iskola és a szülői közösség, és azt tudjuk, hogy a pályorientáció az egy rendszer problémája például, és nem hatékony romániai közoktatási rendszerbe, de adott helyszíneken ezt nagyon ügyesen helyi kezdeményezésekből tudják szülők, pedagógusok közösen bonyolítani, és ez csak egy példa. Tehát ezeknek a jó gyakorlatoknak a megismerése, a nyitás egymás irányába, a büszkeségek félretétele és a középút gyermekközpontú megoldásnak a megkeresése, ez egy kulcs tud lenni. Én hiszek az alulról fölfele terjedő reformba is, de ez nagyon sok elkötelezettség kell, és kell tudjunk mi magunk is pedagógusok engedni, és kell tudjanak a szülők is adott témákban, adott mértékben együttműködni, és elfogadni szakmai érveket a közös cél érdekében. És ilyen, még egyszer mondom, jó gyakorlat erre számos van, talán ennek a megismerését nagyobb mértékben kell tudjuk facilitálni.
Zárjunk ezzel, zárjunk azzal, hogy a közoktatási rendszer szereplői meg tudják találni azokat a közös pontokat, amelyek a gyerekek érdekeit szolgálják, mert hogy a közoktatási rendszernek ők a legfontosabb szereplői, és nyilván a pedagógusok, akik a nemzet utolsó reménységei, bármennyire is nagy szavaknak tűnnek ezek. Én Ferenc Salamon Alpárnak, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség országos szakmai alelnökének köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.